fejezetéből a 31. verstől kezdődő igét. Mit mondjunk tehát ezekre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt. Aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választaná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős az az igevers, ami a felolvasott igeszakasznak az elején olvasható. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, vagy ki lehet ellenünk. Ezt a mondatot olvassuk a református címmel alatt igeként. 1933 óta, mióta Debrecen város engedélyt adott arra, hogy mi reformátusok használjuk ezt a címert. Azonban ma nem a címerről szeretnék szólni, hanem elsősorban arról a mondatról, ami a címer alatt van. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Bizonyára mindenki előtt ismert Bocskai Istvánnak a neve, aki egy olyan fejedelem volt Erdélyben, ki Magyarországon a protestánsok vallás szabadságáért harcolt, és azt kivívta. Ebben a szabadságharcban a hajduk mellé állt, abban az időben, amikor a reformátorok tanai nagyon gyorsan terjedtek, de a Habsburg ház a jezsuiták támogatásával ezt igyekeztek minél inkább megakadályozni. Ebben az időben egy országgyűlési határozattal száműzték a protestáns lelkészeket. És ekkor történt az, hogy Bocskai odaállt a hajduk mellé, és mint aki jól ismerte a Habsburg házat, tulajdonképpen sikert ért el, és egészen visszaszorították a Habsburgokat. Birtokain látta azt, hogy mennyire elnyomott és kisemmizett a magyar nép, és ezért döntött úgy, hogy melléjük áll. A harcnak az lett a vége, hogy 1605-ben szerencsén kimondták a protestánsok katolikusokkal való egyenlőségét, és 1606-ban pedig a bécsi békében Rudolf király biztosította a protestánsok vallásszabadságát. Ezután kaptak egyébként a hajdúk birtokokat Debrecen környékén, és nemesi címet. Bocskait egyébként történelmi könyvek is, és akkor is sokan a magyarok Mózesének nevezték. A zászlaján ez a mondat volt. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Még egy erdélyi fejedelemre szeretnék utalni, Bethlen Gáborra, akiről úgy szoktunk beszélni, hogy ő hozzá fűződik Erdélynek a legdicsőbb időszaka, így is emlegetjük ezt az időt, hogy Erdély aranykora. És itt egy újabb olyan időszak következett, amikor úgy tűnt, hogy a Habsburgok felül kerekednek a protestánsok felett, noha már elvileg egyenlőek voltak a katolikusok és a reformátusok, de ekkor Bethlen hadba indult a protestánsok védelme érdekében, és 1621-ben Nikolsburgban újra megerősítették azt a rendelést, ami már 1606-ban megszületett. Bethlen mindent megtett azért, hogy a protestáns tanok és a kereszténység terjedjen. Bibliákat adott ki, az ő nevéhez fűződik az, hogy támogatta, és tulajdonképpen kifizette az institúciónak, Calvin főművének a fordítását és kiadását 1624-ben, támogatta Szenci Molnár Albert munkáját, és igyekezett Isten kegyelmében uralkodni. Bátran harcolt. Azt jegyezték föl róla, hogy a harcban mindig magával vitte a Bibliáját. Az Úristenben bízott. Nem túl idős volt, amikor meghalt 49 esztendősen. A halálos ágyán már nem volt ereje beszélni. Kért egy tollat és egy papírt, és egy mondatot írt a lapra. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Teszi fel a kérdést Pál apostol a római levélben. Ha azt kérdezte volna, hogy ki van ellenünk, akkor könnyű lenne válaszolni. Hiszen a kereszténység történetét végig kísérte mindig is azt, hogy valaki a kereszténység ellen volt. Kezdetben tudjuk jól, Izraelben a farizeusok és írástudók, majd a pogányok, a római birodalomban üldözték tűzzel és vassal a keresztényeket, és százak és ezrek haltak meg az arénákban. A kereszténység mindig támadások ösztüzében állt. És azt hiszem, hogy ez igaz még azokra az időkre is, mikor látszólag Európa valóban keresztény volt. A kereszténység ellen mindig volt, aki támad. A reformációban ugyanennek vagyunk, a tanúi igyekeztek Luthert elnémítani, és ő tanúi visszavonására kényszeríteni. És ha nem szeretnék hosszasan beszélni arról, hogy mi történt az 1670-es és 80-as években, az ellenreformációnak az idején, amikor a 90%-ban protestáns országból katolikus országgá lettünk ismét. Pázmány Péter mondta azt, hogy protestáns országban születtem, és katolikus országban halok meg. Egészen megmosolyogtató módon szembesültem azzal, amikor Lajos Mizsére kerültem egyébként, hogy Lajos Mizsén a Kávin utcából, ami a Paroki és Spár között megy, abból nyílik a Pázmány utca, a Pázmány Péter utca. De nem akarok általában az egyházról beszélni, és főleg nem a népegyházról, hanem sokkal inkább arról, hogy aki a hívő seregéhez tartozik, az mindig áral szemben úszik. Annak soha nem könnyű. És azt hiszem, hogy hitvalló kereszténynek lenni soha nem volt, ma sem az, és soha nem is lesz könnyű. Sőt, tudjuk jól, hogy nem csak a világi hatalmak és fejedelemségek ellen kell harcolnunk, és olykor küzdenünk. Talán mondhatjuk, hogy Nyugat-Európában ma már úgy, ahogy azt néhány évtizeddel előtt senki nem gondolta volna. Nem tudom, hogy ki figyeli a híreket, hogy milyen erővel, milyen erők hatnak ma a kereszténység ellen, és ennek csak egy legkisebb szele az, amikor a görög joghurtnak a címkéjéről le kell retusálni a keresztet. Sokkal megdöbbentőbb már az, amikor a francia miniszterelnök tulajdonképpen egyetértésével és örömére úgy határoznak Franciaországban egy Bretagne megyei kis városban, hogy a II. János Pál pápa szobra fölül le kell venni a keresztet, mert ez sérti a szabad gondolkodóknak a szövetségét. És ezt egy másodfokú bírósági határozat alapján kell megtenni. Kereszténynek lenni soha nem volt könnyű. Mindig az árral szemben úszunk. És ha még a földi hatalmasságok ellen nem is kellene küzdenünk és harcolnunk, akkor is a szellemi hatalmasságok ellen hitvallóként harcolnunk kell. És akkor még nem ejtettünk szót a legnagyobb ellenségről, ami ott áll életünk végén, mikor a halálban van részünk. Ha arra nézünk, hogy mi ellen kell hadakoznunk, akkor hosszan tudjuk sorolni a listát. És azt is mondhatnánk, hogy joggal esünk kétségbe, mert a világ, a test, az ördög hatalmával szemben gyengék vagyunk. Isten tisztelet előtt beszélgettünk arról néhány szóban itt, hogy lehetünk volna ma a délelőtti ünnepségen is többen, hiszen voltak üres székek. A kereszténység mindig kisebbségben van. És azt hiszem, hogy a kereszténységről mindig elmondható az, hogy bár lennénk többen, akik számára az első helyen szerepel Jézus Krisztus. Ez a mondat azonban nem egy egyszerű kérdő mondat, hogy ki van ellenünk, hanem egy feltételes mondat. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Talán jobban értjük ezt a mondatot, és átérezzük ennek az üzenetét. Megengedi a görög szöveg, hogy egy kicsit a fordításon változtassunk, mivel Isten velünk, kicsoda ellenünk. Megdöbbentő azt látni egyébként, hogy ezt a mondatot nem mondhatja el mindenki. Hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És most véletlenül sem szeretnék abba belemenni, ami sokaknak megakadt a gondolata talán délelőtt, hogy vajon mennyire keresztény az országunk, a kormányunk, az államunk. De nagyon megrázó az igében azt olvasni, amikor annak vagyunk a tanúi, hogy valaki ellen van Isten. A napokban olvassuk az Zakariás könyvét, a Bibliaolvasó kalauz szerint, Ezékiel könyvét a Bibliaolvasó kalauz szerint, és Ezékielnél több helyen olvasunk egy mondatot, így szól az én Uram az Úr, én most ellene fordulok. Legtöbbször ezt olyan helyeken olvassuk, ahol profécia van Asszíria, Babilon, Egyiptom, Télus, Szidon, vagy Edom ellen. De ez a mondat megszólal Izraellel szemben is. Isten választott népével szemben. Például Jeremiás könyvében, vagy Mózes 3. könyvében, amikor a nép hamis tanítókra és prófétákra hallgat, akkor az Isten a népe ellen van. Milyen más az a mondat, amit itt olvasunk Pálnál, a teljes bizonyossággal. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Itt Pál arról tesz bizonyságot, hogy ha Isten velünk van, akkor nem kell félnünk semmilyen ellenségtől. Mert ő az, aki kiválasztott bennünket, ő az, aki elhívott, ő az, aki megváltott, ő bocsátotta meg a bűneinket, ő törölte el a bűneinket és vétkeinket, és ő tett bennünket tulajdon népévé. Ő az, aki megtisztított minket, és ő az, aki megtart bennünket. Délelőtt Steinbach püspök úr mondott egy példát, amit szeretnék felidézni, és meg is tenni, mert tetszett. Azt mondta, hogy szemüveg nélkül néz a Bibliájára, akkor minden összemosott és kusza. De hogyha a szemüvegén keresztül, akkor kikristályosodik és kitisztul a kép. És Jézus Krisztus olyan, mintha Isten szemüvege lenne. És azért nem kell félnünk, mert Isten Jézus Krisztuson keresztül tisztának lát bennünket. És nem azért állunk, és nem azért vagyunk, mert mi különbek vagyunk, mert nekünk erősebb a hitünk, hanem azért, mert Isten az, aki megtart. És ez a mondat, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, egy olyan igeszakaszba vezet be bennünket, melyről, hogyha egy szóban kell beszélnünk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a bizonyosságnak a szakasza. Annak a bizonyosságnak, hogy Isten kezéből semmi és senki nem ragadhat ki bennünket. Pál apostol itt nem másról beszél, mint az üdv bizonyosságról. És arról, hogyha mi az Isten kezében vagyunk, akkor nekünk, akkor egészen bizonyosak lehetünk afelől, hogy nekünk nem kell félnünk semmitől, és nem kell aggódnunk semmi felől. Teológiailag az ige alapján lehetetlennek kellene lennie annak, hogy Isten hívő népe aggódjon. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, akkor semmi és senki nem lehet ellenünk. És ez a bizonyosság, ez mindenre elég. Hogyha ő velünk van, akkor semmi és senki nem győzhet le. És az ő kezéből még a halál sem ragadhat ki bennünket. 1517. október 31-én, mikor Luther kiszögezte a 95 tételét, nem véletlenül azt a napot választotta. Hiszen másnap november 1-e volt, amikor a legtöbben vásárolták a búcsút, hiszen a legtöbben aggódtak a szeretteik üdvössége miatt. Luther arra hívta fel a figyelmet, hogy az Isten kegyelme az, ami megtart. És Isten az, ami megtart. És nekünk ezért nem kell félnünk, és ezért nem kell aggódnunk a halottaink felől, és ezért nem kell attól félnünk, hogy mi lesz, hogyha egyszer az életünk véget ér itt a Földön. Egy olyan reménységünk lehet, mely mindennél nagyobb és gazdagabb. Isten velünk van a jelenben, és hitünk és reménységünk szerint velünk lesz Krisztus visszajöveteléig, és utána pedig az üdvösség teljességében. Mert az üdvösség az nem rajtunk áll, hanem Jézus Krisztuson és az ő feltámadásában van. Isten igaznak tart bennünket, ki az, aki kárhozatra ítélne, ki vádolna bennünket, ha Isten megigazított. Isten megváltó szeretetétől senki és semmi nem választhatja el az ő népét. Amikor megkeresztelünk egy gyermeket, akkor elhangzik a missziói parancs. És a missziói parancsnak az utolsó mondata. És én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Rámerjük erre tenni az életünket. Tudunk-e úgy bízni Istenben, hogy nem győznek rá a félelmeink, hanem békességünk van, mert tudjuk, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választaná el minket Krisztus szeretetétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, amint meg van írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, gyakran úgy élünk, ahogy Péter is volt, amikor kilépett a hajóból, és elindult a vízen Jézus Krisztus felé, és mikor levette a szemét Krisztusról, akkor és rá tekintett a hullámokra, akkor elkezdett süllyedni. És rémülten kiáltott segítségért. Urunk, bocsáss meg azt nekünk, amikor levesszük lelki szemeinket Krisztusról. Bocsáss meg, amikor félünk, amikor a szívünk tele van aggódással, amikor a szívünket a kétségek töltik be. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és növeld a mi hitünket. Urunk, talán nap mint nap találkozunk ezzel a mondattal, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Mégis gyakran azt éljük meg, hogy oly sokan vannak ellenünk, akik ránk támadnak, akik talán kigúnyolnak a hitünk miatt, akik megvetnek a kereszténységünkért, akik boloncnak néznek, mert te benned bízunk, és olyan törékenynek érezzük ilyenkor az életünket. Könyörgünk, Urunk, hogy juttasd eszünkbe a te megtartó szeretetedet és kegyelmedet, hogyha a világ összes ördöge támadna is ellenünk, mi akkor is biztonságban vagyunk a te kezedben. Urunk, köszönjük azt neked, hogy Jézus Krisztus áldozatáért te tisztának látsz bennünket. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy nem magunkat kell megtartanunk, hanem te vagy az, aki megtartasz lelkeddel, és egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy velünk vagy és velünk leszel az idők végezetéig, még nem te leszel minden mindenekben, menny dicsőségében. Urunk, hadd könyörögjünk azokért a testvéreinkért, akik ezekben a napokban is súlyos terhekkel küzdenek. Kérünk, hogy légy a betegeinkkel, te erősítsd őket lelkileg és testileg egyaránt. Könyörgünk, Urunk, azokért a keresztény testvéreinkért, akiket a mai nap is üldöznek hitükért, és készek akár az életüket is odaáldozni, azért, hogy kitartsanak te melletted. Urunk, kérünk, hogy te oltalmazd őket, és erősítsd őket. Te oltalmazd gyülekezetünket. Te légy egyházunkkal. Te adj tisztánlátást. És segíts bennünket azon az úton haladni, amelyen te vezetsz bennünket. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg az életünket, áld meg a szolgálatainkat, és tarts meg bennünket kegyelmedből és szeretetedből, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.